Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Nemrégiben elfogadta a kormány az antiszemitizmus, az idegengyűlölet, a radikalizálódás és a gyűlöletbeszéd megelőzéséről, valamint leküzdéséről szóló országos stratégiát. Románia ezzel csatlakozik azon tagállamokhoz, amelyek már elfogadtak ilyen stratégiai dokumentumokat, akár az antiszemitizmus megelőzése és leküzdése, akár az intolerancia, az idegengyűlölet, a radikalizálódás, a gyűlöletbeszéd, a politikai vagy szimbolikus erőszak egyéb formáinak megelőzése, valamint leküzdése érdekében. Ez lesz a fő témánk ma, de beszélni fogunk a homofóbiáról is. 21 évvel ezelőtt, 1990. május 17-én mondta ki az Egészségügyi Világszervezet, hogy a homoszexualitás nem betegség. Asztalos Csaba, az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács elnöke a vendégem. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok Önnek, s a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak.
Elfogadta a kormány az antiszemitizmus, az idegengyűlölet, a radikalizálódás és a gyűlöletbeszéd megelőzéséről és leküzdéséről szóló országos stratégiát. Egy újabb dokumentum, amelyet lehet lobogtatni, vagy valójában porosodásra van ez ítélve?
Az eddigi stratégiákkal kapcsolatosan emberjogi területen nem mutattunk fel túl sok eredményt, mármint Románia. Persze, hogy egy ilyen dokumentum, stratégia fontos olyan szempontból, hogy a kormány rendszeresen, rendszer szinten foglalkozik a kérdéssel. A jövő majd eldönti, hogy ez egy újabb dokumentum, vagy valóban a gyakorlatban is képes a kormány, a román állam gyakorlatban is képes ezt alkalmazni, és meghozni a megfelelő döntéseket. Van egy sok olyan stratégia ezen a területen, tehát az emberi jogi területen, amit sajnos kevésbé alkalmaz a kormány, kevésbé ülteti gyakorlatban a kormány ezeket a stratégiákat, és itt megemlíteném a roma stratégiát, amiből már harmadik stratégiánál vagyunk. Megemlíteném a nő és férfi esetnyelőségre vonatkozó stratégiát, vagy a családon belüli erőszak visszaszorításáról szóló stratégiát, a fogyatékosok jogait leszabályozó stratégiát. Tehát ilyen szempontból Románia nem áll rosszul, úgymond stratégiákból. Szükség is lenne egy leltár féle tevékenységre, hogy lássuk, hogy ezek a stratégiák hogyan állnak egymás mellé, és mi a kapcsolat közöttük, és hogyan alkalmazzuk a gyakorlatban ezeket a stratégiákat. Ez az új stratégia főleg az antiszemitizmust veszi figyelemben, és egy prioritása volt Romániának, mivel az Európai Unió német elnöksége alatt volt egy nagyon fontos prioritás, tehát Németország nagyon nagy hangsúlyt fektetett erre a tevékenységre és az ilyen típusú stratégiára. Romániának is sikerült elfogadnia egy ilyen dokumentumot.
Mit várhatunk el egy ilyen stratégiától, vagy mit várhatunk el a stratégiáktól? Most az, amiről jelenleg beszélgetünk, az címoldallal együtt 14 oldal. Említette Ön, hogy Romániának van már roma stratégiája például, de távolról sem mondhatjuk azt, hogy a romák helyzete rendezve van. Most azzal, hogy elfogadott a kormány egy antiszemitizmus, idegengyűlölet, radikalizálódás, gyűlöletbeszéd megelőzéséről, valamint leküzdéséről szóló országos stratégiát, mennyiben mondhatjuk azt, hogy igen, ezzel valóban közelebb kerültünk a megoldáshoz, vagy egyszerűbben fogalmazva, mi kell ahhoz, hogy a stratégiában megfogalmazottakból valóság is váljon?
Hát Románia mindig is jól állt, ami a jogszabályt illeti, tehát a keretet, a jogi keretet és a stratégiák területén. jogi keret alkalmazása és más döntések gyakorlatban való alkalmazásával viszont általában nem szerepelt jól Románia. Az igaz, hogy van egy roma stratégiánk, és a romák helyzete még mindig nem rendeződött, de bizonyos területeken azért vannak előrelépések, például az oktatás területén.
De azokhoz ez a stratégia járult hozzá? Ha nem lett volna a roma stratégia, akkor nem lett volna előrelépés az oktatás területén?
Úgy ítélem meg, hogy bizonyos kérdésekben hozzájárult a stratégia, a roma stratégia. Például a Nastassi kormány alatt roma stratégiát követően vezették be a kifli és a tej programot az iskolákban és az óvodákban. És bármennyire is, hogy mondjam, marketing szinten nagyon támadták ezt a programot, de a gyakorlatban ez a tej és a kifli sajnos nagyon sok gyerek számára egyetlen biztos étel volt egy adott napon belül, és sajnos most is ugyanez van, tehát meggyőződésem, hogy például a roma stratégián belül és az oktatás keretén belül foglalkoztató kérdéskörben, hogyha bevezetnék például a napi ebédet, tehát az is egy nagyon nagy előrelépés lenne, mert így a szegény családból származó gyerekek iskoláztatása jelenléte nőne. Persze tárgyalni lehetne az oktatás minőségéről is, ez egy másik fejezet. Tehát voltak olyan kérdések, és voltak olyan döntések, amik a stratégiák által születtek meg, és alkalmazták a gyakorlatban. Tehát lehet felmutatni a roma stratégia területén is eredményeket. Persze ez nem jelenti azt, hogy nincsenek további gondok, és nem kell ezen a területen többet dolgozni. Ami a szóban forgó stratégiát illeti, az antiszemitizmus, a gyűlöletbeszéd és a radikalizálódás, ezek olyan témák, amelyek jelen voltak, tehát napirenden voltak Romániában, és nem csak Romániában, hanem az Európai Unió más tagállamaiban is, de persze mindegyik tagállam más típusú radikalizmussal vagy gyűlöletbeszéddel küzdik meg, mint például nyugaton jelen, sokkal jelenebb van az arab kisebbség, az iszlám kérdése, vagy a migráció, addig Romániában a roma ellenesség, magyar ellenesség, antiszemitizmus van jelen, és ezzel a kérdéskörre küzdünk, és a kérdéskörre foglalkozunk. Hát stratégiának az a pozitívuma, hogy tudatosan lehet foglalkozni egy kérdéskörrel, hogy ez a jövőben mennyire lesz jelen, és mennyire lesz egy adatbázis például, és mennyire tudunk ezen a területen reális adatokra építeni döntéseket, az majd elválik. Ebben a kérdéskörben Romániát többször is elmarasztalták, hogy nem nincs egy adatbázisa, tehát hogy nincs egy statisztikája, ami a gyűlöletbeszédet illeti, ami a gyűlöleten alapuló bűncselekmények számát illeti, feljelentéseket, a bírósági döntéseket, tehát egy sor olyan törvény, például az antiszemitizmussal kapcsolatos törvény, vagy most már van úgynevezett roma ellenességgel foglalkozó törvény, tehát cigány ellenességgel foglalkozó törvény, ahogy a törvénynek az elnevezése is szerepel, amit, vagy a büntetőjogi törvénykönyv előírásai, amit az ügyészség, a bíróság, a rendőrség nem alkalmaz a standardoknak megfelelően. És ezen a területen egy sor elmarasztaló döntése volt még a Strasbourg-i bíróságnak is. Tehát az, hogy kidolgoztak egy stratégiát, ez ilyen szempontból egy pozitív, egy tudatos meghozzáállása, vagy megközelítése ennek a kérdéskörnek, hogy milyen forrásokat rendel a stratégia megvalósításához a román kormány, a román állam, hogy ezt hogyan a monitorrendszert hogyan fogja kialakítani, ami szerepel a stratégiával, és a gyakorlatban hogyan fog ez megjelenni, ez a jövő titka, de mint már elmondtam, más stratégiák esetén is Románia nem tudott határozott eredményeket felmutatni a stratégiák elfogadása után.
Vegyük sorra, antiszemitizmus. Ennek nem csak romániai térnyeréséről, hanem globális térnyeréséről is beszélhetünk. A koronavírus járvány időszaka súlyosbította az összeesküvés elméletek, a szándékosan meghamisított információk, a holokauszt tagadás terjedését a közösségi médiában. Van megoldás? Túl azon, hogy le kell kapcsolni a Facebookot.
Én úgy látom, hogy van megoldás, hogyha törvénykeretet alkalmazzuk. Az idén született premierként egy döntés, bírósági döntés Romániában, amely elítélt egy holokauszt tagadót, tehát egy író könyve jelent meg, de online médiában is vannak döntések és elmarasztalások, ugye a diszkrecionális tanácsnak is voltak döntései, de én úgy látom, hogy a büntetőjogi eljárás során, tehát a büntetőjogi felelősségre vonást kell megerősíteni, és itt ügyészek képzése nagyon fontos, és persze a rendőrök képzése nagyon fontos. Itt elmondom, hogy a belügyminisztérium szintjén folyamatban van egy nagyon komoly programprojektnek a gyakorlatban való ültetés, ami pont ezen a területen nyit úgymond új megoldásokat, tehát a gyűlöletbeszéd antiszemitizmus területén ez az Európai Unió által finanszírozott program, majdnem 3 millió euró a költségvetése, és itt vannak előrelépések. A legfelsőbb ügyészség szintjén is vannak előrelépések, szakosodnak az ügyészek ezen bűncselekmények területén, és én meg vagyok győződve, hogy a magiszteri iskolán is vannak ilyen törekvések, hogy szakosodjanak a bíró ezekről a témákról. Most már csak a gyakorlatban való visszajelzését kell megvizsgálni ennek a kérdésnek, és azt, hogy hogyan teszteljük le az igazságszolgáltatást. Tehát jogi eszközök vannak, tesztelni kell, független attól, hogy egy Facebook oldalon jelennek meg kommentek, hogy antiszemita magyar ellenet, vagy más kisebbség ellen irányuló kommentek, vagy üzenetek, online médiában is lehet ezt kezelni, tehát egyszerűen fel kell vállalni ezt a tevékenységet, és jelezni kell ezeket az eseteket. Azt is el kell mondani, hogy például nőgyűlölő és nők elleni úszító viselkedést is elmarasztalt a bíróság az idén Romániában. Tehát büntetőjogi döntés során ítélte el például egy olyan énekest, aki nők ellen úszított az egyik énekében. Tehát vannak döntések, ezen dolgozni kell, és úgy gondolom, hogy a jogi keret megvan, és tesztelni kell az igazságszolgáltatást. Ahogy van negatív, tehát pozitív, negatív példa is, mint láttuk a székelyföldi eset, a temető esete, ahol az ügyész a döntésében úgy fogalmaz, hogy a büntetőjogi törvénykönyv nem véd az etnikai úszítás ellen. Tehát persze ezt a bíróság felül vizsgálta, és a legfelsőbb ügyészség átvette. A temető ügyében letett feljelentése, kivizsgálását és kezelését. Tehát én úgy gondolom, hogy itt pozitívumokat is be kell mutatni, és persze is ki kell emelni, hogy sok munka van még
Az antiszemitizmusnál maradva én azt látom, hogy a hatóságoknak, a közösségi platformoknak, valamint a felhasználóknak együtt kell működniük annak biztosítása érdekében, hogy a történelmi tények ne torzuljanak el, és hát a történelemoktatás fontossága sem elhanyagolható ebben a kérdésben.
Ez így van. Én viszont úgy gondolom, hogy fontos a fiatal generációkat, de nem csak arra oktatni, hogy hogyan tekintsenek az információra, a médiára, hogy tudják megkülönböztetni a valós és a hamis üzeneteket, és ezt tudják kezelni. Ez a legnagyobb kihívás a mai kornak, és a közeljövőben is ez a legnagyobb kihívás a társadalomnak, hogy oktatásban helyt teremtsük, és úgy oktatni a gyerekeket és fiatalokat, és úgy amúgy bármilyen generációt, hogy felelősen használja a médiát, használja a kommunikációs eszközöket, és ugyanakkor legyen képes arra, hogy megkülönböztesse a valós, a helyes információt a hamistól. Tehát valahogy képessége legyen arra, hogy megelőzze azt, hogy manipulálják.
Idegen gyűlölet, ez a másik szó a stratégiában. Itt jegyezzük meg azt, hogy az erdélyi magyarok körében magasabb arányban mutatható ki az idegen gyűlölet, mint a romániai románok, vagy a magyarországi magyarok körében. Azt olvastam az egyik szociológustól, hogy mi beleszocializálódtunk az idegen gyűlöletbe, ha úgy tetszik. A 2015-ös migrációs válság kapcsán elsősorban a magyar közmédia intézményesíte tette egy bizonyos típusú idegengyűlöletet, ami a bevándorlókhoz kapcsolódott, és nyilván nekünk megvolt az alapunk, amit a románoktól átvettünk, ezért nagyon jó táptalajra talált bennünk, ha úgy tetszik, az idegengyűlölet. Hogy állunk ezzel Romániában?
Hát mérjük, és a legkirekesztettebb közösség Romániában a melegek közössége. Utána persze a roma közösség, a fogyatékosok, de annak is csak egy része, és a migránsok sajnos nagyon jelen vannak, a magyar közösség persze sajnos, és antiszemitizmus is. A migránsok annak ellenére vannak nagyon jelen, hogy Romániában kevés a migráns. Aki még itt erre eltéved, azt is elkapja a sírás, mert ugye már nem Romániára vágyott. De itt állapítjuk meg azt, hogy már a romániai társadalom is, és a mi társadalmunkat, a magyar kisebbség társadalma is, média szempontjából nem lehet leegyszerűsíteni a romániai helyzetre, és médiára, és forrásokra. Valahogy egy globalizált, vagy legalábbis egy európai médiában élünk, és onnan átveszük a híreket, és úgy néz ki, hogy az, ami Németországban történik, vagy Spanyolországban, vagy Nagy-Britanniában, az hatással van a mi közösségünkre is, és ehhez persze hozzáadjuk azt, hogy egy úgymond újraegyesítési, nemzetépítési folyamat zajlik a Kárpát-medencében, ami a magyarságot illeti. Én a torockói esetben is elmondtam, hogy ránk, tehát a magyar kisebbségre Erdélyben hatással volt és van az anyaország médiája és az a kampányok, úgy a soroshozás, mint a migránshozás, vagy bármilyen más kampány. Eléggé támadtak akkor, amikor ezt a kijelentést megfogalmaztam, de fenntartom továbbra is, hogy ez látszik közvélemény kutatásokban is, hogy a magyar kisebbség, az erdélyi magyar kisebbség nagyfokú kitevődsége van, ami a magyarországi médiát illeti. Tehát követjük a magyarországi médiát, jobban, mint a romániai médiát, és persze, hogy annak a tartalma hatással van a mentalitásunkra, az előítéletekre, és ilyen szempontból intoleránsabbak is lehetünk bizonyos közösségekkel, vagy az idegenekkel.
Az idegen gyűlölet az kinevelhető az emberből, ha már beleszocializálódtunk?
Én úgy gondolom, hogy kinevelhető. Saját tapasztalat szempontjából látom azt, hogy igen, lehet, ezt ki lehet nevelni, attól függ, hogy az informálók mit közölnek, milyen üzeneket fogalmaznak meg, mi a szándék, és attól is függ, hogy a közösség és az egyén mennyire képes saját rácián keresztül átszűrni az üzeneteket és megelőzni a manipulációt, de én úgy gondolom, hogy igen, kinevelhető. Nem jelenti azt, hogy nincsenek olyan emberek, akiknek a mentalitását nem lehet, vagyis nem lehet megváltoztatni, de vannak ilyen emberek, függetlenül a médiától, bármilyen társadalomban, de hát ezzel együtt kell élni. Véleményem szerint az intoleranciát is az igen gyűlöletes, a gyűlöletet általában a szintek vinni bármilyen közösségben, társadalomban, amelyről a legkevésbé érinti negatívan a közösséget vagy a társadalmat. Ez egy ideális cél, hogy teljesen kirekeszteni a társadalomból a gyűlöletet és az intoleranciát. Sajnos ez nem érhető el, de ha legalább olyan szintre tudnánk, mint ahol kezelni lehet, és kevésbé negatív hatással bír a társadalomra, akkor az van.
Asztalos Csaba az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanácselnöke, a Naprakész vendége, és arról beszélgetünk, hogy a kormány nemrégiben elfogadta az antiszemitizmus, az idegengyűlölet, a radikalizálódás és a gyűlöletbeszéd megelőzéséről, valamint leküzdéséről szóló országos stratégiát. Radikalizálódás megelőzése és leküzdése. A radikalizálódás mennyire fenyeget minket, romániaiakat, illetve romániai magyarokat? Amikor azt halljuk, hogy radikalizálódás, akkor a legtöbben az iszlám államra gondolunk elsősorban, de az én olvasatomban a radikalizálódás az nem csak ezt jelenti. Radikalizálódni lehet magyarként, nagy magyarként, és lehet nagy románként is.
Igen, bármilyen területen felmutatható a radikalizálódás, az is véleményem szerint az is radikalizálódás, amikor a véleményformálók, tehát a vélemények szintén nem tudunk párbeszédet kialakítani, és nem fogadjuk el másiknak a véleményét, vagy egyszerűen lerohanjuk a másikat, azért, mert más véleménye van, vagy az, hogy a sajtós szabadság nem nyilvánul meg olyan szinten, amilyen szinten egy demokráciában az elvárható és kellene, szükséges, amikor az újságírókat például nem hagyják dolgozni, vagy kitámadják, vagy zaklatásnak vetik alá, az is egyfajta radikalizálódás. Tehát ez az nem lehet más véleményt megfogalmazni, nem lehet egy párbeszédet kialakítani témákon. Igen, lehet külön véleményünk, tehát a véleménynek a sokszínűsége, amikor hiányzik, ez már egy radikalizálódási forma, és nem kell csak itt az iszlámra gondolni, vagy vallás, vagy mit tudom én, milyen kritériumok, de általában az, hogy nem hallgatjuk meg a másikat, nem fogadjuk el másnak a véleményét, letámadjuk, lefalasszuk, benzaklatásnak tettük ki, már csak azért, mert más véleményem van, mint az a közösség, amiben én tartozom, vagy politikai szimpátia, vagy éppen más kritérium alapján létrejöhet ez az intolerancia, ami a véleményt illeti. Jelen van Romániában, nem csak Romániában. Persze ez hozzájárult a válság is, és a szükségállapot is, pandémia, nem könnyű ezt kezelni. Egyes közösségekben elfogyott a türelem, vagy kevesebb a türelem, és ezt érzékelni kell, és ezzel kapcsolatosan az államnak intézkednie kell, hogy megelőzze azt, hogy ez a típusú kizárólás átmenjen egy éles konfliktusba.
Gyűlöletbeszéd megelőzése és leküzdése. Gyűlöletbeszéd hallatán legtöbben saját magunkra gondolunk, romániai magyarokra, hogy minket gyűlöl a többségi társadalom, és sokkal kevesebben gondolunk arra, hogy mi is ugyanúgy gyűlölünk, ugyanúgy gyűlölködünk tovább. Itt korábban szó volt már az idegen gyűlöletről. Mi a különbség az idegen gyűlölet és a gyűlöletbeszéd között, illetve a utóbbi mekkora mértékű Romániában?
Hát kifejezési formák, tehát gyűlöletbeszéd nyilvánvaló üzeneteket fogalmaz meg. Az idegen gyűlölet, tehát is elérhetjük gyűlöletbeszéd által, de viselkedési formák által is megnyilvánulhat a gyűlölet és az idegen gyűlölet is. Az idegen gyűlölet esetében az a paradox, hogy nem találkozunk idegenekkel, például migránsokkal Romániában, de mégis létezik, és egy elég nagy fokú migránszellemesség, és ez a kommunikációval magyarázható, hogy ránk is hatással van a média, és a média által megfogalmazott üzenetek, meg nem mindig helyesek, nem mindig objektívek, torzítanak, vagy hamis híreket is közölnek. Tehát ilyen szempontból úgy látom, hogy sokkal erősebb lehet az idegen gyűlölet akkor, amikor nem vagyunk személyes kapcsolatban egy idegennel, mert nem bízhatunk saját tapasztalatunkra, ami persze pozitív is, és akkor ilyen szempontból mi máshonnan alakítjuk ki a saját véleményünket és képünket az idegenek, és ez sokszor torzít. Ez közvéleménykutatásokban is úgy jelenik meg, mondjuk egy romániai esetben, hogy a moldovai vagy a regáti románok sokszor sokkal negatívban vélekednek rólunk, magyarokról Erdélyben, mert ők nincsenek egy napi kapcsolatban egy magyarral, és nincsenek kitéve azoknak a napi társadalmi életnek, annak a napi társadalmi életnek, ahol a román magyarral együtt él, elkísérni a gyerekét az óvodából, vagy segít neki, vagy egymásra vannak utalva. És az egymásra utaltság, ha nem létezik a napi kapcsolatban, akkor persze, hogy a képünk a másikról az sokszor torz.
Teodiszi érsek legutóbbi nőkkel kapcsolatos kijelentése az mennyire illik be a gyűlöletbeszédnek a körébe, vagy mennyire tekinthető csak idézőjelben egyszerű diszkriminációnak?
A kettő nem zárja ki egymást. Itt a gond ezzel az ügyel az, hogy egy lelkész fogalmazta meg ezeket az üzeneteket, ezt a véleményt, és a kérdés az, hogy mennyire egy állami intézmény mennyire tud beavatkozni a úgymond vallási témákban és vallási értelmezésekben. Itt fog eldőlni ennek az ügynek a menete. Ugyanúgy nagyon vehemens reakcióknak voltunk tanúi a lelkész nyilatkozata után, a püspök nyilatkozata után. Több mint valószínű, hogy egy-két héten belül lesz döntésünk, csütörtökön lesz a meghallgatás. De itt van a dilemma, hogy mennyire tud egy állami intézmény beavatkozni a vallás szabadságban és a valláshoz való joghoz.
Olyan körülmények között, hogy Teodiszi érsek azt mondta, hogy illetve az érsekség szóvivője is kijelentette, hogy a Bibliában írja ezt, és ez nem csak magánvélemény, hanem ez teológiai kép.
Hát ez sem éppen így van, mert egy időben más ortodox püspök is véleményt nyilvánított, és homlokegyenes más véleményen volt a tengerparti püspök úrral, és itt több ortodox lelkész és teológus is más véleményen volt, mint amit kifejezett a püspök úr. úgy amúgy a kérdés egyszerű volt, hogy miért nem lehetnek a nők is lelkészek az Orthodox Egyházban. Tehát nem a nő helyzetéről kérdezték, és ezt nem általános megkülönböztetés az, hogy egy vallásban egy nő nem lehet lelkész. Tehát ez az a vallásszabadságnak a része. De az, hogy ahogy kifejezünk bizonyos értelmezéseket, üzeneteket, hogy érintheti-e, vagy nem a nők hát emberi méltóságát, igen, ez egy kérdés, és hogy mennyire tud ebben beleszólni az állam, mint intézmény a vallásszabadságban, ez egy másik kérdés ennek az ügynek.
Asztalos Csaba, az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács elnöke a vendégem. Arról beszélgetünk, hogy a kormány nemrégiben elfogadta az antiszemitizmus, az idegengyűlölet, a radikalizálódás és a gyűlöletbeszéd megelőzéséről és leküzdéséről szóló országos stratégiát. A stratégia azonban nem tér ki a romákra, a homoszexuálisokra, a magyarokra, pedig jobbára ők képezik a gyűlöletbeszéd tárgyát. Nyilván nem állítom azt egy szóval sem, hogy a zsidó gyűlölet nem aggasztó Romániában, nehogy a stratégia az nem a romákról, nem a homoszexuálisokról, nem a magyarokról szól, vagy nem szól róluk is. Miért?
Hát ezt azokat kéne megkérdezni, akik ezt a stratégiát megfogalmazták. Ez igazából tényleg az antiszemitizmussal szeretett volna foglalkozni, tehát innen indult az elképzelés, és a német elnökség alatt is német ország az antiszemitizmus és az idegen gyűlölet kérdését helyezte, fogalmazta meg prioritásként. Az is igaz, hogy a roma stratégiának van egy külön fejezet, ami a roma ellenességgel foglalkozik, tehát van egy különleges törvény is, ami cigány ellenességről szól, és én úgy gondolom, hogy ezért nem jelennek meg expressis verbis más kisebbségek is ebben a stratégiában. Én egy más típusú stratégiát fogadtam volna el, tehát egy esélyegyenlőségi stratégiát, amiben külön fejezetként fogalmaztam volna meg a gyűlöletbeszéd kérdését, a gyűlöletből elkövetett bűncselekmények kérdését, az antiszemitizmust, az antiroma és az antimagyar ellenséget is. Tehát valahogy így képzeltem volna el egy stratégiában. Úgy látom, hogy a román állam témákra lebontva a fogadás stratégiát. Persze külföldi nyomásra most például az Európai Unió szintjén rasszizmus ellenes stratégiát kezdtek előtérben, és ilyen szempontból a tagállamoktól is elvárják, hogy létezzen egy ilyen országos stratégia. És most kíváncsi vagyok, hogy a román kormány ezt hogyan fogja kezelni.
Elhangzott már az, hogy a homoszexuálisok vannak kitéve a legnagyobb, vagy a leginkább a gyűlöletnek Romániában, nyilván a romák, valamint a magyarok mellett, és itt elérkeztünk a felvezetőben beharangozott másik témához, a homofóbiához. 21 évvel ezelőtt, 1990. május 17-én mondta ki az Egészségügyi Világszervezet, hogy a homoszexualitás nem betegség. És annak ellenére, hogy az ACCEPT jogvédő szervezet friss felmérése szerint javul a Romániában élő LMBT plusz személyek elfogadottsága, például a romániaiak 43%-a támogatja a felmérés szerint legalábbis az azonos nemű párok kapcsolatának a legalizálását, de ez a jogok szintjén még nem nagyon érezhető. Legalábbis ez derül ki a homofóbia elleni világnap alkalmából a Nemzetközi Leszbikus, Meleg, Biszexuális, Transz és Interszexuális Egyesület európai részlege által közzétett hagyományos éves jelentésből, amely bemutatja az Európában élő LMBT plusz személyeknek a jogi helyzetét. Hol van a legnagyobb probléma Romániában?
Hát ez tény és való, hogy ez egy komoly kérdés, de szerintem a gond az, hogy a meleg kisebbség tagjai nem vállalják fel nyilvánosan ezt az identitásukat.
De épp az van, amikor szerveznek egy meleg felvonulást Bukarestben, akkor sokan azért háborognak itt Marosvásárhelyen is, hogy ők miért vonulnak, ők miért mennek, mert hogy mi sem mutogatjuk mi, azok, akik ellentétes nemű párt szeretünk, mi sem mutogatjuk magunkat az utcán. Nyilván ezzel nem értek egyet, pedig mutogatjuk, de nem menjünk ebbe bele.
Mutogatjuk eléggé magunkat, nem csak az utcán, hanem úgy amúgy heteroszexuálisak mutogatjuk, tehát mutogatják magukat, tehát ez nem igaz. Itt az látszik a társadalomban, hogy oké, melegek se jogaik, de nem nyilvánosan. Tehát valahogy tűnjenek el a társadalomból, oké, élnek, stb. Melegek, de ezt a hálószobájukba tartsák, vagy éppen a tanukban, de társadalomban meg melegek. És pont itt ez a kérdés, hogy láttuk, hogy az utóbbi években kérdés napirenden volt, a társadalomban nem annyira tabu téma, mint volt régebben, és hogyha ezt kibeszéljük és erről beszélünk, akkor az elfogadottság nő, és ez érvényes bármilyen más kisebbségre, vagy bármilyen más témában. A referendum, az alkotmánymódosítási referendumnak is, tehát ami a család fogalmára vonatkozott, esetei is ilyen szempontból hasznos volt ebben a kérdésben, mert tárgyalták a témát, nagyobb megjelenése volt a társadalomban, a médiában, az emberek láttak melegeket tévében, a valóságban, és ezek mind hasznosak ahhoz, hogy az előítéleteket lebontsuk, vagy mérsékeljük a melegekkel szemben. És én itt látom a jövőben is az utat, hogy minél több ilyen személy vállalja fel nyilvánosan az identitását, és persze az államnak védményekkel személyeket és a párokat, azonos nemű párokat. Itt lesznek előrelépések, várhatóan még az idén a Strasbourg-i Emberjogi Bíróság dönteni fog, a 24-26 pár beadványának az esetében, ami azt kifogása, hogy Romániában nincs egy törvényes keret arra, hogy elismerjék az azonos nemű párokat, és hogy védjék az azonos nemű párokat. És előadhatóan én megengedem magamnak, hogy azt mondjam, hogy egy eltérő döntés fog születni Romániával szemben, ami egy újabb témát meg, mert az azt jelenti, hogy Romániának kötelessége lesz a közeljövőben elfogadni egy ilyen törvénykeretet, amit nem tudom, hogy politikailag mennyire fognak felvállalni a parlamenti pártok, annak ellenére, hogy legalább 3-4 törvénytervezet van most is a parlament napi rendjén ebben a kérdésben. Másfelől meg vannak elmarasztaló döntések Romániával szemben, hogy nem védi az azonos nemű párokat vagy a melegeket, és ezeket a döntéseket is, a Strasbourg-i Emberjogi Bíróság döntéseit is Romániának alkalmaznia kell, ahol az oktatás területén kell lesz majd bizonyos intézkedéseket meghozzon az állami intézményekben, az állami intézmény alkalmazottait kell felkészítse ezekben a kérdésekben, gondolok itt a bírói testület, ügyészi testület és főleg a rendőrség tagjait, és ilyen irányban az elmúlt 2-3-4 évben is már voltak felkészítő tréningek, az elmúlt 10 évben is volt felkészítő tréning, főleg a bírói testület ügyészi testületben, de a rendőrség keretén belül is, és ez folytatódni fog lassú lépésekkel, én úgy gondolom, hogy lehet eredményeket felmutatni.
Ön azt mondta, hogy arra van szükség, hogy minél több homoszexuális kilépjen, megmutassa magát, beszéljen a helyzetéről. Lehet konstruktív párbeszédet folytatni a heteroszexuális társadalommal olyan körülmények között, amikor sokan arról beszélnek, hogy a homoszexuálisok azok betegek, szándékosan deviánsak, meg kell gyógyítani őket, stb. Stb. Tehát van egy nagyfokú, nagyon nagyfokú elutasítás a társadalom részéről irányukba.
Attól függ, mondjuk, hogy mihez viszonyítjuk. Ha ezelőtt 15 évhez viszonyítjuk, tehát mondjuk egy 2000 vagy 16 év, 2004-es, 2005-ös felméréshez, akkor ez az intolerancia csökkent, tehát nőtt az elfogadása a melegeknek a romániai társadalomban. Ez nem egy könnyű és rövid folyamat, ezen tovább kell menni, és lehet, hogy 5-10 év múlva még nyerünk 5-10% az elfogadottságban. Tehát ez relatív, a régióban még mindig, tehát régió szintén ugyanolyan, tehát visszautasítási skálán vagyunk, mint más országok, de ez az elfogadottság javult, mint ön is mondta, előzőleg a felmérésekre utalva. Ez nem egy egyszerű kérdés, de ha nem beszélünk róla, és mostanában nem nincsenek itt, és nem vállalják fel a társadalomban a melegek az identitásokat, akkor sokkal nehezebb folyamatnak vagyunk, tehát vagyunk tanúi. Még a 2000-ben még büntetőjogilag elmarasztaltuk, tehát az állam büntette az azonos nemű párok kapcsolatát. Azóta nagyon sokat fejlődött Románia ezen a területen, tehát vannak bírósági döntések, amelyek komoly kártérítést ítélnek meg. Például egy melegnek, akit nem fogadtak egy vendéglőben Jászvásáron. Tehát bíróságok is másképpen gondolkodnak és döntenek már ezekben a kérdésekben. Tehát én ezeket mutatni, persze nem kell azt megfogadni, hogy igenis vannak gondok, és továbbra is lesznek gondok, de ha visszatekintek az elmúlt 20 évre, 21 évre, látok előrelépéseket, tehát egészen más fázisban van a mi társadalmunk, mint volt ezelőtt 15-20 évvel ebben a kérdésben.
Zárjunk ezzel az optimizmussal, Asztalos Csabának, az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács elnökének. Köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt.
Köszönöm én is a lehetőséget, és minden jót kívánok.